Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. A mi délutáni Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi lelkünk, édesatyánk azért, mert megérkezhettünk a te házadba, ott, ahol különösképpen is szólsz hozzánk. Magasztalunk, Urunk, a hétköznapok igéért is, amikor otthonunk csöndjébe a Bibliát, ige magyarázatokat föllapozva szólsz hozzánk, Urunk, a mi belső szobánkba, a mi belső emberünkbe. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy itt a te házadba különös kijelentéssel akarsz élni, amikor egészen a mi lelkünkig akarod élővé és hatóvá tenni a te igédet. Urunk, megvalljuk előtted, hogy szükségünk van a te szavadra. A te szavad nélkül eltévedünk. A te teremtő szavad nélkül nem tudjuk megérteni, hogy mi a mi életünknek a helye, feladata, célja. Urunk, ha te nem szólsz hozzánk, akkor meg kell, hogy valljuk, hogy sok szomorúság, tépelődés és szorongás marad a mi életünk hétköznapjaiba. De Urunk, amikor te szólsz, akkor az élet megvilágosodik. Az élet életté válik, amely el nem múlik. Urunk, amikor te szólsz, abba vigasztalás van, akkor is, hogyha az igéd igazsága meg is sebzi a mi lelkeinket. Szeretnénk, Urunk, ma is kitenni magunkat a te megszólító szavadnak, igédnek. Kérünk, Urunk, teljes szívünkből, hitünkkel, szent lelkednek ereje által szólj hozzánk. Így szeretnénk a te ajkadra figyelni ebben az órában is, mint ige hallgatók és ige hirdető. Kérünk, Urunk, hogy te szólíts meg bennünket, hogy a te szavad ne térjen vissza hozzád üresen, hanem véghez vigye azt a célt, amellyel elkészítetted igédet ebbe a délutáni órában is. Köszönjük, Urunk, hogy megtartunk vagy megmentünk, és te vagy az, aki meg tudod erősíteni lépteinket, te vagy az, aki utat tudsz mutatni a mi járásunknak, lábainknak, és magasztalunk azért, édesatyánk, hogy amikor egy új hét kezdete előtt állunk, Urunk, te vagy az, aki fel tudsz bennünket vértezni a te erőddel és igéddel. Úr Jézus, te jól látod, hogy mivel jöttünk ide te eléd, mivel a szívünkbe, gondolatainkba, testünkbe. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, mert a te szolgáid vágyakozva várják a te megszólító szavadat. Atyánk, kérünk az Úr Jézus nevében, hallgass meg mindnyájunknak könyörgését. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból szól hozzánk Istennek igéje, Márk evangéliumának második részéből, annak is az első 12 verséből. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, s elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, s nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így, Istent káromolja? Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkébe azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, s ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben, mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, s kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Kedves szeretett testvérek, ez a világ ki van éhezve arra, hogy lásson. Olyan dolgokat lásson, amelyet talán még eddig soha nem volt módjában látni. A szenzáció, az érdekesség, a bulvár, hogy olyat lássunk és olyat halljunk, ami szenzáció, ami egyedi, ami rendkívüli. Annyira ki van már éhezve az ember a nagyszabású látványok iránt, hogy nagyon sokszor az egyszerű dolog látványa, mint egy virágnak a bimbója, már le sem tud bennünket nyűgözni. Nagy örömünkre mutatták a meteorológiai híradásokban, hogy már van, ahol megjelent a hóvirág. Hát nem ez az igazi szenzáció, hogy az élet él és élni akar, hogy azok a parányi szirmok hóban, jégben, fagyban, koratavaszban, és mégis akarnak élni, és hirdetik a Teremtő Isten csodálatos szeretetét, hogy nem feledkezik el rólunk, hogy talán már nem tart soká ez a szürkeség, amelyben éljük az életünket hosszú hetek, hónapok óta, hanem Isten könyörül és irgalmaz, mert az a szándéka, hogy ránk ragyogtassa az ő napját, és az ő napjának sugarait, az ő kegyelmét. Szenzáció, látvány. Egész szakmák települtek rá erre. Marketing, média, reklám. Az Úr Jézus korában nem voltak ezek az eszközök, csupán csak híradásból tudták meg az emberek, egyik beszámoló követte a másikat, és így terjedt a hír, hogyan hallunk is arról, hogy híre ment annak, hogy Jézus Kapernaumba ismét otthon van. Hát ez megint egy rendkívüli híradás. Mert mit mond az Úr Jézus magáról? Azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hol lehajtania. Jézusnak nem volt állandó lakcíme, még nagyon idéglenes sem. Tehát, hogyha a mai társadalom politikai szempontból kéne megnézni, hogy Jézusnak milyen lakhatási körülményei voltak, akkor kedves testvérek, leginkább őre az a szó illene, hogy hajléktalan. Mert így is kezdte, hogy nem volt számára hely. Aztán nagyon sok helyen nem akarták őt befogadni. Vagy befogadták ideig, óráig, még asztal közösségbe is hívták, erről hallunk Lukács evangéliumában is több ízben, hogy a farizeus meghívja az Úr Jézust az ő asztalához. De amikor az asztal mellett az asztal közösségben kiderül, hogy Jézus másképp gondolkodik a vámszedőkről, mint az írástudók, a farizeusok, a tiszták, akkor ez a közösség megbomlik. Mert nincs meg a hitbeli, lelki, szellemi közösség, és már is probléma van. Hát, kedves testvérek, ezért nincs igazi szenzáció ebben a világban, ha legfeljebb nem az, amit a híradók adnak egyik percről a másikra, hogy már az ember mérgezést kap attól, hogy leszúrták, megölték, lelőtték, baleset, mintha nem történne jó hír ebben a világban. És történik, mert Isten jelen van. És amíg Isten jelen van ebben a világban, és jelen van a mi életünkben, kedves testvérek, az lehetetlen, hogy ott ne történjenek jó dolgok. Hogy ott ne legyen igazi szenzáció, mert önmagában már az, hogy Isten velünk együtt van, Immanuel velünk az Isten, Szent Lelke által, ez már önmagában véve egy csodálatos hír. Az, hogy az emberek többsége erre nem kapja fel a fejét, hogy ez nem jelent számukra vigasztalást, ez minket megszomorít. De Istennek olyan nagy a szeretete, a szíve, és annyira kitartó, hogy ő szüntelenül jön, és mindig vannak olyan keresztjén életek, olyan otthonok, olyan családi fészkek, olyan templomok, olyan gyülekezetek, ahol Jézus otthon van. A nagy kérdés csupán az, hogy ilyen-e a mi életünk. Vagy ha hazamegyünk, méltán mondhatjuk-e azt, hogy nem hagytuk el Jézust fél úton. Otthonunkba is otthon van-e Jézus? Meg tudjuk-e nyitni számára lakásunknak minden egyes szobáját, minden egyes részét? Vagy van ami tabú, amit még nem mondtunk el, amit még nem mond rólunk? Nagy dolog ez a nagyon rövid kis igevers, hogy Jézus Kapernaumba ismét otthon van, és itt Péternek a családi fészkéről van szó, Péternek a családi hátteréről, mert hiszen tudunk arról, hogy ugyanez a hajlék az, ahol Péter anyósát nem is olyan sokkal ezelőtt meggyógyította a lázából. Nagy dolog ez, és nagy kegyelmi ajándék, hogy így élheti meg Péter a tanítvány, és a többi tanítvány is Jézussal együtt az ő jelenlétét, hogy Jézus van, ahova visszatér. Visszatér. Így szeretne visszatérni a hétköznapokba most is mellénk, amikor majd elindulunk egy új hét kezdetén. Szeretne odaállni az életünk mellé, és szeretne bennünket bíztatni, buzdítani. Szeretne velünk jönni, együtt járni velünk. Nagy dolog az, hogyha Jézus valahol otthon van. Olyan sokszor el szoktam mondani, mert nem lehet nem elmondani a 90. Zsoltárnak a csodálatos bizonyságtevő szavait. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És amikor megnézzük a magyar értelmező kézi szótárban, hogy mit jelent a hajlék, mit jelent az otthonnak az ősi magyar szava, akkor azt jelenti, hogy héj. Ugyanúgy, mint ahogyan a diónak van héja, van háza, és abban lakik a dió maga, a dió bél, az érték. Ugyanígy, ahogyan a gesztenyét is körülveszi egy védő burok, egy héj. Kedves testvérek, ugyanígy, amikor azt mondja a zsoltáros, hogy Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy lehet, hogy Isten sok hajlékot készít nekünk. Gyönyörű hajlék az anyamé, gyönyörű hajlék szüleinknek ölelő karja, szeretete, az otthonnak, a szülői hajléknak a megtartó öröme, illata, jelenléte. Mennyire csodálatos hajlék, amikor ezen a héten, a házasság hetén nagyon sokan gondolunk arra, hogy mennyire nagy kihívás, és mennyire nagy öröm házasságban élni. Milyen nagy dolog, amikor egy férfi és egy nő egymás számára testileg, lelkileg hajlékká tud lenni, menedékké, védő burokká, erődítményé, mikor mire van szükségünk. De kedves testvérek, amikor ezek a hajlékok elvesztik megtartó erejüket, ki az, aki mindig megmarad hajléknak? Hát Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Vajon-e hajlékot adó Úr számára tudunk-e mi otthont nyújtani ebbe a látható földi világba? És hogyha igen, akkor célba ért az életünk, és Jézus nem hiába küldi az ő igéjét, mert azt mondja János evangéliumában, hogy aki szereti az én igémet, azt az én atyám is szeretni fogja, elmegyünk ő hozzá, és lakást készítünk magunknak nála. És ez ott Kapernaumban megvalósult. Jézus és a Szentlélek, az Atya, az Ige hajlékot készítette ebben az egyszerű kapernaumi családi házban. Kedves testvérek, ebbe az otthonba nagyon sokan igyekeznek a felolvasott ige kapcsán, hallunk arról, hogy olyan sokan vannak, körülveszik a házat, a ház is megtelik belül, de az udvara is az egész környezete, hogy amikor négyen visznek egy bénát, az ő legkedvesebb barátjukat, akik hát úgy töltötték el a szívüket a reménységgel, hogy meg kell, hogy próbálják, hogy Jézus meggyógyítsa az ő barátjukat. Sokféle módot nem igazán lehetett találni abban a világban, a bénaság ellenszereként ezeknek az embereknek egy vágyuk volt, egy cél lebegett a szemük előtt. Jézus elé kell vinni a barátjukat. Jézus meg kell, hogy lássa az ő barátjukat. és mivel nem tudták Jézust megközelíteni egyik irány felől sem, maradt az az egy megoldási módozat, ahogyan a zsidó testvéreink építették a házaikat. Általában minden háznak volt egy olyan lehetősége, hogy kívülről egy kinti lépcsősor vitt fel a lapos tetőre. És hát ez az a tetőzet, amelyet gyakorlatilag megbontanak, mert hiszen nem olyan tetővel állunk szembe, mint amilyet mai napjainkban akár könnyű vagy ilyen nehezebb szerkezetű házaknál építenek, hanem itt agyag, nád és más egyéb könnyebb anyagokról van szó, amelyel lefették a háznak a tetejét, és gyakorlatilag ezeket az egyszerű építő eszközöket tolják félre, teszik félre, szedik szét, mert egy cél lebeg a szemük előtt, hogy az ő szerettüket, az ő barátukat Jézus közelébe, az ő jelenlétébe kell eljuttatni. Hát kedves testvérek, a mai embereknek is sok cél lebeg a szemük előtt, de kérdés, hogy vajon életcélunk-e, van-e ilyen életcélunk, hogy valakit, aki számunkra nagyon kedves, Jézushoz ennyire közel vigyük. Milyen életcéljaink vannak? Nem lehet cél nélkül élni, kedves testvérek. Mindenkinek van valamilyen életcélja. A szociológia azt tanítja, hogy minden embernek kell, hogy legyen egy cél értéke. Ez azt jelenti, hogy egy olyan érték, amit a mindennapi életem megélése során kiválasztok, lehet, hogy ez nem is tudatos, de ez az egy érték fog rendezni mindent. Hol máshol Amerikában végeztek ilyen kísérleteket, és ott egy édesapa, aki azt állította, hogy számára a legfontosabb célérték a gyermeke. Amikor a teszt kérdéseket kitöltették vele, és számtalan oldalról próbálták megvilágítani ezt a kapcsolatot, természetesen itt egy édesanyja is lehetett volna ugyanilyen felállásban, az volt a lényeg, hogy az édesapa a gyermekével naponta 10 percnél nem tudott, nem töltött több időt. Tehát a vágy megvolt arra, hogy a legfontosabb értéke a gyermeke legyen, de a mindennapi élet taposó malmába ezt nem tudta megvalósítani. Mert kiderült, hogy például a hobbiára órákat töltött el. Tehát valahogyan nem jött össze a vágy a valósággal. Mi a mi célértékünk? Mi a legfontosabb érték az életünkbe? Talán mi is így vagyunk ezzel, hogy a gondolatunkkal, a szívünkkel tudjuk, hogy ki a legfontosabb. Hogy Krisztus, az örök élet a legfontosabb. Hogy ennek az értéknek kéne alávetni minden más egyebet. De aztán elkezdődik a hétfő reggel, és aztán jön a kedd és a többi nap, és egyre több a feladat, a kihívás, és valahogyan egészen másképp végződik a hetünk, mint ahogyan elterveztük. Mert más a vágy, más az áhított érték, a cél, és valahogyan egészen másképp valósul meg a mindennapi életünk. Olyan jó, hogy ezek a barátok nem csak ilyen filozófikus gondolkodás szintjén gondolták el, hogy a mi barátunknak a legjobb Jézus lenne, hanem mindent megtesznek azért, hogy ez így is legyen. Kedves testvérek, minden érték annyit ér, amennyit teszünk érte. Mi mit teszünk Krisztusért, ha valóban ő a legfontosabb? Jézus azt mondja, hogy ha ti valóban szerettek engem, megtartjátok az én igéimet. Megtartjátok az én igéimet. Amikor az Úr Jézust nagyon sok alkalommal sokan veszik körül, szinte szorongatják, rengeteg beteget visznek hozzá, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az Isten igéjét hirdessem. Annyira jó az Úr Jézus életét végig szemlélni az evangéliumokba. Mennyire tisztában van azzal, hogy számára mi a célérték, mi a legfontosabb. Hirdetni az ígét, hirdetni az Isten országát, és mindent megtesz ezért, mert ahol az Isten ígéje hirdettetik, tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten ígéje által. Az Úr Jézusnak szólnia kell az Isten országának igéjét, hogy hitet támaszon, hitet ébresszen, és ahol elkezd növekedni a hit, ott van igazi vágyakozás, ott van igazi akarat kimunkálása, hiszen Isten az, aki a vágyat, az akarást is célba tudja juttatni az életünkbe. Nagyon fontos, kedves testvérek, hogy közeledik majd a bőti időszak, hogy ne csak a gondolataink szintjén tudjuk, hogy miről is kéne, hogy szóljon a bőjt. De nagyon fontos, hogy tegyünk is érte, hogy a bőjt megvalósuljon a mindennapjainkban. Olyan mértékben, ahogyan őszinte szívvel fel tudjuk vállalni. De ha más nem, olvassuk többet az igét, legyünk többet együtt Krisztussal, mert Jézus csak ennyit kér. Ha valaki szeret engem, a szeresse az én igémet, tartsa meg az én igéimet. Hát, kedves testvére, megtartani az azt jelenti, hogy egy bizonyos súlyt hordozni. Nagyon jól tudjuk a súlyemelőknél, hogy mennyit kell, hogy edzenek. Mindig el is szörnyűködöm, főleg amikor hölgyeket látok olimpiai vetélkedőkön, sportjátékokon, és borzasztó, ahogyan eldeformálódnak a súlyok alatt, ahogyan edzik magukat. És hát azt a súlyt nem mindegy, hogy fogják meg. Az ember nem hozzáértő módon, mikor ezt szemléli kívülállóként, az ember arra jön rá, hogy meg kell tanulni megfelelően megfogni azt a súlyt, megragadni. Nem mindegy, hogyan és hol ragadom meg. És aztán a megfelelő izomtónusoknak a segítségével azt ki tudom nyomni. De hát még ez sem elég, azt meg kell tudni tartani. Meg kell tudni tartani. Ki az, aki ehhez nekünk erőt tud adni? Jézus, aki tanít arra, hogy hol ragadjuk meg az élet lényegét, hogy az a bűnbánatnál kezdődik, mikor az ige fényébe kiállok, meglátom azt, amit Isten láttat velem, ne húzódjak vissza a sötétbe, ne gondoljam meg magam, hanem segít megmaradni az ő közelébe, de nagy dolog, hogy Jézus kitölti az ő szeretetét akkor, és azt mondja, hogy ne féljetek, sőt, erősödjetek meg, ne remegjen a ti szívetek, se a ti erőtelen térdetek, lábaitokat is erősítsétek meg, mert jön Istenetek. De nagy dolog, hogy Jézussal meg lehet találni az, hogy hogyan fogja meg a próbatételemet, hol ragadja meg a problémámat, hogyan tudjam azt helyrehozni. Jézus tanácsol, bölcsé tesz, igéje által, ha megtartom. És kedves testvérek, így jut el az ember ahhoz a ponthoz, ahogyan ez a négy jó barát is nagyon jól tudta, hogy ezt együtt kell, hogy véghez vigyék. Az ő barátjuk úgy fog meggyógyulni, hogyha együtt, egy hittel és egy szívvel megragadják azt a gyékény ágyat, amit úgy is neveztek, hogy a szegények ágya, hogy ott Közel-Keleten nagyon könnyű dolgokkal voltak az emberek ellátva. Egyszerű, szegényebb embereknél csak ilyen gyékény ágy volt, aminek volt hordfüle, felkapták, és ezt a béna, drága barátjukat, akikért bármit megtettek volna, elviszik Jézushoz. És amikor azt látják, hogy szinte megvalósulni nem látszik az ő vágyuk, nem tudják ezt véghez vinni, mikor azt tapasztalják, hogy megvolt a lendület, már ott vannak Jézus közelébe, nem mondják azt a béna barátjuknak, hogy majd a jövő héten. Szóba nem jöhet. Nem mondják azt, hogy majd legközelebb, most nem alkalmas, látod, milyen sokan vannak Jézus körül. Kedves testvérek, az az elszántság, az a hitbeli vágyakozás, ahogyan oda tették magukat, ahogyan elkötelezték magukat, hogy Jézus a gyógyítója az ő barátjuknak, egyszerűen lenyűgöző. Hogyan tudta kitartani Jézus gyógyító hatalma mellett? S az Úr Jézus, amikor már célba érnek, leeresztik a béna barátjukat, akkor arról hallunk, hogy az Úr Jézus látva az ő hitüket, azt mondja ennek a bénának nagyon kedves megszólítással: fiam, vedd a te nyoszolyádat, és járj. Hát, kedves testvérek, aki átéli a bénaságnak a nyomorúságát, hogy van végtagom, de mégsem tudom használni. Van életem, de mégsem tudom élni. Mindenem meg lenne, de nem mozog. Nincs benne élet. És azt a testet, amit Isten megalkotott, Jézus újjáteremti. Élet lesz benne, és újra megfelel majd a céljának, a teremtettségi rendjének. De nagy dolog ez. Menj el, a te hited megtartott téged, bűneid megbocsátattak. Na és ez volt itt a nagy probléma, amit az Úr Jézus elmond, mert azt mondják a farizeusok és az ott lévő emberek, amikor hallják, hogy mit mond Jézus: fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükben: hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. És az következik, hogy Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban. Jézus lelkében átlátta, vagyis minden gondolatukat hallotta, megismerte azoknak a gondolatát, felismerte, akik a közelében voltak. Kedves testvérek, nagy-nagy kockázat, mikor mi az Úrhoz közeledünk, mert amikor, ahogy az ige mondja, közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog ti hozzátok. Ez a közelség egyben ezt is jelenti, hogy Jézus közelébe a gondolatunk, a szándékunk, az egész belső életünk hallhatóvá válik Jézus számára. És ez jó dolog, mert amikor ő szól, kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy nem egy idegenhez szól, nem idegenül szól hozzánk, hanem ott van az előzmény, hallotta, látta, mi van a szívünkbe, mi van a gondolatainkba. És hát ezt mondja nekik: miért tanakodtok így szívetekbe, mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Volt egy nagyon érdekes zsidó ige magyarázati technika, amelyet alkalmaztak, és Jézus ezt itt alkalmazza, a nagyobbról kisebbre való hasonlítás. És ezt használja itt az Úr Jézus, alkalmazza, hogy mi a nagyobb. Mi a nagyobb a ti szemetekbe, a bűnöket megbocsájtani, vagy azt mondani, hogy kelj fel, s vidd az ágyadat, és meggyógyulva menj tovább. Na most itt az a lényeg, kedves testvérek, hogy a betegséget mindenféleképpen a bűn következményeként tekintették a korabeli írástudók és vallási tanítók, mert hiszen a törvény megszegése által jött be a világba a bűn. Isten elhelyezett egy próbatörvényt, egy szeretett próbatörvényt az Éden kertjébe, és az első emberpár ezt megszegte, áthágta. S onnantól kezdve gyakorlatilag a gát átszakadt, és a bűn elárasztotta a világot. És azt, amit Isten soha nem akart megteremteni, betegséget, halált, rossz dolgokat, negatívumokat, lelki-szellemi negatív dolgok jelenlétét az ember közelében, ezek mind-mind megvalósultak. Vagyis ahol a betegség és annak a jelenléte, veszélyeztetettsége létrejön, ott bűn van, ott létezik a bűn, ennek a következménye. Amit tévednek, nem az adott embernek a közvetlen bűnéről van szó, hanem arról az eredendő bűnről, ami hozzájárul ennek a létéhez, a betegségnek, fogyatkozásoknak a létéhez. Nagyon jól tudjuk, hogy a vakon született esetében még a tanítványok is megkérdezték Jézustól, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei. Mert hogy ennyire nyomorult állapotban legyen, elképzelhetetlen, hogy valaki ne vétkezett volna. Hát mindnyájon védkeztünk, kedves testvérek, és mindnyájunk életére gyakorlatilag leselkedik a betegség. Adjon hálát az, aki még eddig nem volt beteg, vagy jelenleg egészségesnek mondhatja magát. De azok az emberek, akik leélnek egy egész emberöltőt, egy életet a földön, szoktuk mondani, hogy minden halálnak kell, hogy legyen valami oka. És ott van, mindig ott van valamilyen betegség, valamilyen testi megfogyatkozás. Ez nem érdem kérdése, ez a bűn következménye. És Jézus miért jött el? Hogy a törvénynek, a bűnnek az átkát levegye az emberről. Vagyis mikor és hogyan jöhet létre gyógyulás? Hát ott, ahol Jézus a bűnöket átveszi, magára vállalja, és azt mondja ennek a tudatába, a kereszt fényébe, hogy én magamra veszem a te bűneidet. Most már felkelhetsz, vedd a nyoszolyádat, és járj, menj, mert levettem rólad, mert én átvállaltam. Értjük, kedves testvérek, hogy minden számunkra kisebb vagy nagyobb gyógyulásnak milyen csodálatos értéke, gazdagsága van. Jézus áll mellénk, és ő maga mondja, átvállalom. Nem így vagyunk mi szülők sokszor, kedves testvérek, hogy ha látjuk a gyerekünket betegen, lázasan, betegség kellemetlenségei kiütköznek rajtuk, ott van a szívünk, hogy Uram, inkább én lennék helyette beteg, inkább én hordoznám el. Hát Jézusnál ez nem egy szép gondolat maradt, hanem magára vette. Magára vette. És úgy beszélhetünk életgyógyulásról, hogy Jézus nem csak egy betegségből akar kigyógyítani bennünket, hanem a bűnnek a legmélyebb betegségéből, a halálból is. Ezért Jézus annak a fényébe, ami vár rá a Golgotai kereszten nagy pénteken, viszi végbe ennek a béna embernek a szabadítását és gyógyítását, és szinte feltündököl Jézusnak a bizonyságtétele, azért pedig, hogy megtudjátok az ember fiának, van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön. Itt az exúszia görög szó szerepel, ami teljhatalmat jelent. Ennek van egy olyan magyarázata, hogy Jézusnak megvolt az erőtere, a hatalma, az ereje ahhoz, hogy a bűnöket meg tudja bocsájtani. Másrészről pedig jogi szempontból senki más nem tehette volna ezt meg, hogy megbocsássa a bűnöket, csak egyedül Jézus Krisztus, akit Isten elküldött, ezzel a szabadító, megváltó szolgálattal. Tehát Jézus ebben a mondatban, hát ha van hír, kedves testvérek, akkor ma ezt szallag címekbe kéne hozni, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani. Másnak nincs. Hiába próbálkoznak vele. Legyen az ember, legyen az látható, láthatatlan hatalom, bármilyen izmus, teória, gondolat, senki másnak nem lesz hatalma. Legfeljebb csak ígérete. De Jézusnak van egyedül hatalma a bűnöket megbocsájtani. Ezért fontos dolog az ő kezében letenni, ezen a délutánon is mindazt, ami számunkra olyan, mint egy betegség, ami fájdalom, ami megterhel. Szabad elé hozni, igen, a betegségeinket is, testünk, lelkünk nyomorúságait. És kitartóan kell, hogy keressük Jézust, ahogy ebből a történetből tanuljuk. Kitartóan. Nem feladni, amikor az első akadállyal szembesülünk, hanem végigvinni imádságos küzdelemmel a kérésünket Jézus elé, a trónus elé. Jelenések könyve gyönyörűen beszél arról, hogy a szentek imái ott vannak, az Isten trónusa közelébe, megszentelve kerülnek elé, mert szükséges, hogy megszentelődjenek. De kedves testvérek, nincs egy imádság sem, ami ne lenne ő előtte, mindegyik ott van, s ő tudja, mikor jön el annak az ideje és órája, hogy azt megadja. Kedves testvérek, nagy dolog az, amit az Úr Jézus véghez visz, maguk az ott állók azt mondják, amikor ámulatba esnek, mert mindenki szeme láttára megy végbe ez a csoda, a gyógyulás, hogy a béna, a maga tehetetlen test életre kell, feláll, és Jézus szavának, igéjének engedve fel tudja venni az ő ágyát, és el tud onnan menni a tett helyszínéről. S akik dicsőítik Istent, ezt mondják, ilyet még sohasem láttunk, és az eredeti szöveg szó szerint azt jelenti, hogy meghaladta az értelmi képességeiket az, amit láttak. Meghaladta az értelmi képességeiket az, amit láttak. A görög nyelven, az új szövetségben a szémelyakáj, teráta, a csodás jelek, ez az a két fogalom, amelyel összefoglalják az Úr Jézus gyógyítási cselekményeit, munkáit. Kedves testvérek, mindegyik meghaladja az ember képességeit. Az orvos tudomány nem tudja követni, nem is kell követni, nekünk Jézust kell követni. És boldog az az ember, aki elcsendesedve le tud borulni Jézusnak a lábai előtt, célba érve, és el tudja mondani, Uram, számtalan bűnöm van, sok nyomorúságom, de neked van hatalmad, ezen segíteni. Így vigyük hát imáinkat az Úr elé, lélekbe, nem meghátrálva, mert hogy a zsidókhoz írt levél mondja, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy ezen a mai napon is, bár lehet, hogy más irányba is mehettünk volna ebbe a délutáni órába, Urunk, köszönjük neked azt a vágyat, amit a szívünkbe oltottál, hogy mi hozzád jöjjünk, hogy mi veled legyünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor oly sokszor eltökéljük azt, hogy te vagy a legfontosabb, megtapasztaljuk, megéljük, egyértelmű is, nem is vitázunk ezzel a kijelentéssel, mert, Urunk, örök életnek beszéde van te nálad. Ugyan kihez mehetnénk máshoz, aki így tudna hozzánk szólni? Mégis bocsásd meg, amikor a hétköznapok rengetegébe egészen másképpen alakulnak az életünk dolgai, az időbeosztásunk és egyáltalában a mindennapjaink. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, és engedd meg, hogy ne csúszson szét a gondolatunk, a cselekedeteink és a hitünk. Engedd meg, Urunk, hogy egységbe tudjanak lenni, egy hullám hosszon a te akaratod szerint. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és gyógyító szeretetedet terjeszd ki most is minnyájunkra, akik itt vagyunk a templomban. De légy, Urunk, mindazokkal is, akik otthonaikba vannak, vagy a kórházakban, és várva várják, Urunk, hogy életük vize megmozduljon, mint olyan a Betesda tavánál is oly sok beteg várta a vizek megmozdulását. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy te tudod megmozgatni a mi életünket, bénává lett lelkünket, gondolatainkat, testünket, te tudod, Urunk, élettel betölteni, ha akarod. Irgalmas szeretetedért könyörgünk most, és szeretnénk eléd hozni, Urunk, mint ez a négy barát hozta eléd az ő béna barátjukat. Így szeretnénk hozni eléd, Urunk, a mi drága szeretteinket, családjainkat, szeretnénk hozni a betegeinket, szeretnénk könyörögni, Urunk, a gyászba megtört szívekért, lelkekért, kérünk, hogy légy vigasztalójuk. És szeretnénk hozni, Urunk, gyülekezetünket, és mindazokat, Urunk, akik még talán kiáltani sem tudnak utánad, de rád van szükségünk. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy gyógyítójuk, pártfogójuk, és szóld az ígét, Urunk, mert nagy szüksége van e világnak a szenzáció, a látványosság helyett a te igédre, amelybe hatalom van, amelybe élet van. Így bízzuk rád, Urunk, az előttünk álló hét napjait is. Kérünk, hogy jöjj velünk, te adj bölcsességet, készséges szívet, és vágyakozást, Urunk, hogy veled tudjunk lenni. És amikor azt mondjuk, hogy szeretünk téged, ez hagyj legyen több egy gondolatnál, mégpedig úgy, hogy megtartjuk a te igéidet. Légy velünk, Urunk, és áldj és szentelj meg minnyájunkat, így kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.